Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Akik itt vannak ma velem, Dankó Bence, Mediátor stratégiai vezetője. Szevasz, Bence!
Köszöntünk mindenkit itt a műsorban.
És Tóth Gergő, reklámszövegíró. Szevasz, Gergő!
Sziasztok! Szintén a műsorban.
A meghívott vendégünk a Kucsera Melitta lesz, akivel egy kutatásról beszélgetünk, méghozzá annak fényében, hogy a luxus és a prémium hogyan és mennyire vonza a Z-generációt. A mai hírek között beszélünk a Kreatív és a Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége által szervezett digitális versenyről. Aztán szó lesz Valmár és a Stabilo közös kampányáról. Beszélünk az MKB Bank és a Takarékbank új spotjairól. A spot szemlében pedig két spotról is beszélgetünk, mind a kettő húshoz köthető, az egyik az a Hússzabóság image filmje, a másik pedig a PIK új reklámspotja. Kezdjük ezzel, mert a PIK azért attól függetlenül, hogy egy eléggé konzervatív cégnek látom, így a reklámain keresztül, azért van okoz némi meglepetés néha.
Nekem nincsen nagy bajom azzal, hogy ilyen ikonikus magyar történelemhez köthető pillanatokban ott volt a Pixelem, és ugyanúgy ott lehetett volna a kezükben egy túró rudi, vagy egy nyitott krémtúrós doboz. Pik, ez vitte el ezt a témát. És egyébként szerintem sok ember számára igenis fontos emlékeket sikerült összegyűjteni. Tehát ilyen szempontból ügyesen találták meg.
Az biztos, hogy egyébként a Pik ezzel a filmet nagyon nagyot lépett előre ahhoz képest, hogy ugye a korábbi filmjeiben kb. Olyan jelenetek voltak, hogy így várták a barátok a vendégségbe a barátokat, és kikészítették a kanapó szendvicsekre szépen hajtogatott, görbített szalámiszeleteket, meg Kamarás Iván beszél a íz emlékekről, és ott valami szalámis tálat rak közben össze, meg hogy ilyen kamu szalámi műhelyben vannak beauty shotok fölvéve logó izékről, tehát hogy ebben tényleg így van sztori. Nekem engem igazából azt gondolkoztatott el, hogy persze Farkas Bertalan, persze tavaszi szélvizet áraszt Queen, stb. De hogy így fölveti az ízemlékek gondolatát, és az ízemlékeket miért nem inkább erre mentünk rá, hogy tényleg mi volt akkor, amikor először, másodszor, harmadjára, utoljára haraptál bele egy szalámi szendvicsbe, vagy azok ilyen nagy szalámi szendvicses pillanatok, tehát hogy ebbe az ízemlékek gondolatkörbe szerintem sokkal több van, mint egy ennyire egyszerű nosztalgiázás, de ezzel együtt tényleg azért most a Pikről azt kell, hogy mondjuk, hogy ezzel a spottal egy nagyon kellemes irányba indult el, és tényleg főleg azért, mert végre gondolkoztak történetben.
Akkor robunk is tovább a Hússzabóság image filmjére. Mi a helyzet ezzel a filmre? Egyébként nagyon szépen van megcsinálva. Én még itt jó a voiceover is. Tehát alapvetően maga a spottal nekem nincsen bajom. Azzal igen, hogy egy ilyen jelenlegi gazdasági környezetben gyakorlatilag egy olyan termékről, egy prémium termékről úgy kommunikálunk, mint hogy ez mondjuk elérhető lenne mindenkinek, de közben azért ki van téve az is, hogy ez a hegytetőn élő gazdagoknak szól leginkább, nem?
Szívemből szóltál. Bántani én sem akarom ezt a Hússzabóságot, tényleg a névválasztás az tök jól, mert eleve bedefiniálja, hogy akkor ezek milyen szintű húsok, milyen szintű embereknek.
Az a bespoke tailoring, tehát ez a kézzel készült öltönyöknek a világát idézi, maga a szó.
Igen, de hogyha egy picit mondjuk erről a spotról akarnánk beszélni, akkor ott a narráció nagyon szép. Maga a sztori, ahogy fel van építve, szép. Viszont körülbelül a spot felénél ott valahogy a ritmust azt elvesztik, és elkezdenek pörögni a képek, míg a narráció ugyanolyan lassú marad. És ott egy picit azt érzett, hogy erre sokkal jobban oda kellett volna figyelni. Sokkal lassabb vágás kellett volna a második felében is, mert így egész egyszerűen lett belőle egy ilyen nagyon szépen induló image filmből a végére egy ilyen gyorsan mutatunk néhány életi jelenetet, és legyen már vége.
A vége a simás pár húsmester szerintem. Amikor ott tényleg a kedves páros bácsi kirakja a finom spáros terméket a spár húsmester spotokba, tehát olyan, mint hogyha a végére így azt rakták volna.
Igen, ilyenek kellenek bele, csak akkor kövesse a narrációnak a tempója, tehát hogy valahogy legyen jobban egyben ez az egész.
Egyébként jók a szereplők, tehát a szereplőválasztás az szerintem teli találat.
Ezt a spotot minden esetre csak azért érdemes megnézni, hogy lássatok egy tisztességesen legyártott, rendezett filmet, amiben igazából üzenet nem sok van, szerkesztettsége az így megbillen a közepénél, de különben, ha olyat akartok csinálni, amit jó nézni, akkor kb. Ilyet kell.
Nagyon jó. Akkor menjünk is tovább az MKB Bank és a Takarék Bank spotjaira, ugyanis ez a két bank 2023 májusában stabil nagybanká egyesül, az addig tartó időszakban pedig kampánnyal szeretnék megszólítani a leendő és a meglévő ügyfélkört. Két külön üzenetről beszélünk, vagy nagyon hasonló üzenetekről van szó?
Két ugyanolyan spotról beszélünk. Jelenetről jelenetre, narrációra ugyanaz. A végén, amikor a főszereplőnk az így besétál egy ilyen bankszerű építménybe, még az is ugyanaz, a kiáraton, bejáraton nincsen logó, és csak a packshotban jelenik meg, hogy ez az egyik alkalommal egy takarékbankspot, a másik alkalommal pedig egy MKB bankspot.
Egyébként pedig nem is bankspot, hanem ez egy ilyen Deichmann, vagy Office Shoes, vagy ilyesmi.
A lábak miatt, igen.
Ilyesmi cipő bocs. Volt hálózatnak a legegyszerűbb és királyabb rákkal.
Egyébként lehet, hogy inspirálódtak Sopsi Csárpád 2004-ben készült kísérleti láb filmjéből, ugyanis az úgy mesélte el a emberek történetét, hogy csak lábakat láttunk. Ugyanilyen perspektívában, mint ahogy itt csinálták. Szóval...
Vagy a Tom és Jerry-ben.
Hajrá, filmművészet.
Egyébként ez a cipőreklám kérdés, ez annyira súlyos, hogy én amikor először messziről láttam a City Light-ot, akkor én azt hittem, hogy az tényleg egy cipőreklám lesz, és közelebb érve láttam, hogy ez az egyiknek, talán az MKB-nak volt a reklám, és annyi volt, hogy együtt messzebbre jutunk, ezért vannak a lábak és a cipők a City Light-on sorba. A spot ugyanígy néz ki. Igazából ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon félrement dolog, mert tényleg vizuálisan is félrevezető, egyáltalán nem mond semmit egyik és másik bankról sem.
Bocsánat, egy jó dolgot hagyd mondjak csak nagyon gyorsan, hogy azért viszont jár a jó pont, hogy tettek bele egy kerekes székes jelenetet is, tehát ilyen szempontból egy kicsit érzékenyítették ezt a spotot a nézők felé.
Menjünk is tovább a Stabilo új kampányára, amelyhez Valmár népszerűségét használták. Mi több, írtak egy dalt, illetve írt Valmár egy dalt, egy klip is készült hozzá, ami egyébként szerintem nagyon sokan ismerik a Måneskint, egyértelműen egy Måneskint dalnak a... Ha nem is azt, most beperelnek, hogyha azt mondod, hogy koppintása, de hogy elég erősen inspirálódtak abból a dalból, ami egyébként egy Black Eyed Peas dal, Begging you. Aki meghallgatja, azt szerintem rá fog erre jönni.
És nem fogja őt zavarni, mert...
Nem, egyébként nem rossz a dal.
Amennyire az Úristen, annyira ez a dal is tud működni.
Nem rossz a dal.
Nem rossz a dal, és én a helyükben már konkrétan olyan című számokat és szövegű számokat írnék, amilyen merkek még fel se kérték őket az együttműködésre, de mondjuk a következő daluknak Volkswagen lesz a címe. Úgy, de szeretek az új Volkswagen-emmel karszózni az akárhol.
És csajozni.
És mert aztán ugye... véletlenül a Volkswagen pedig megkeresi őket, hogy na, akkor ezt csináljuk már meg klipben is, na jó, csináljuk meg.
Egyébként ide, bocs, ugyanide, csak egy gyors kérdés. Ma ebben a nagyon túltolt PC világban, ahol tényleg már egy pici említést teszel mondjuk nőkre, vagy így, vagy úgy, akkor elég hamar a soviniszta jelzőt megkapod. Na most ebben a dalban azért, hogyha megfigyelitek, vajon miért megbocsátható az kézzel kitapintható sovinizmus.
Nem
az,
megbocsátható.
Hogy fullos csajok, barna, nem tudom, szőke, barna, fullos csajok, tehát hogy igazából nekem ezzel nincsen bajom, hiszen tényleg hát a világ így működik, te lányé, meg fiú, meg értem én ezt.
Igen, de a te lányé, közben... meg fiú az egy sokkal kedvesebb megfogalmazása annak, hogy emberek összejönnek.
Itt így meg tárgyasítva van a nő.
Konkrétan megvalósul a lányok tárgyasítása. Ebben a műsorban nem akartam abba a hibába esni, hogy a himsóvénkedésről, meg arról, hogy lányoknak mi hogyan esik, arról 35 pluszos férfi beszélgessen.
Jogos.
Konzultáltam a szerkesztőnkkel, aki vérbeli nő, és ő mondta, hogy azért ezt ő is egy közepesen kellemetlennek és pronyónak találja. Itt áll meg itt bukik meg ez a kampány. Tök jó, hogy csinál egy zenei együttműködést a Stabilo, tök jó, hogy fölkér egy zenészt, tök jó, hogy csinálnak egy közös dalt. Még a terméket is viszonylag ízlésesen sikerült a videoklipbe elhelyezni, tök jó, hogy van mellé egy TikTok challenge, amely vagy túl nagy kihívás, vagy nem, mindesetre nem túl egyszerű, de sajnos ennyire pronyó szöveggel az nem fog jót tenni a Stabilónak 2022-ben. Különösen úgy, hogy azért ezek a termékek, ennek simán lehet, hogy eléggé nagy részét érzékenyebb, művészeten nyitott lányok fogják megvásárolni, akik nem szívesen hallgatnak egy olyan szöveget, amiben milyen a fullos csaj.
Bocsánat, félreértés ne essék, nem vagyunk prűdek, csak az van, hogy közben érzékenyek vagyunk a bennünket körülvevő világra és az abban zajló kulturális reakciókra, reflexekre és eseményekre. És ez a dal és ennek a dalszövege nem 2022 komfort.
Mert bántó.
Hát
és,
igen.
És amúgy, hogyha már a stabilóról van szó, szerintem semmi köze nincs a stabilónak a márka személyiségéhez.
Hát az meg pláne egyetem is, szóval nem is jön
ez,
át nekem.
Ez egy mellényúlás.
Na jó, hát akkor ezt megbeszéltük, menjünk tovább a Pixel Perfectre, ez az utolsó hírünk. A Kreatív és a Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége közösen indítja el ezt a digitális versenyt. Ez volt régen a BestNet, mostantól Pixel Perfect. Miért jó ez? Itt is egy egybeolvadásról van szó, itt is egy frissülésről van szó. Miért lesz ez népszerűbb, mint amilyen eddig volt?
Ugye ez a BestNet, ez az, amelyik már ilyen több névváltást megért. Elvileg a zsűrizés, a kategóriák, minden kitágul, kicsit nagyobb erőforrások fölött gazdálkodhatnak majd a verseny szervezői. Tök fontos, hogy azt a széles spektrumot, amivel a social és a online kommunikáció jár, azt szépen le lehessen fedni egy méltó versengéssel. Virágozzék, ezer virág.
Nagyon szeretjük ezt a mondatot tőled, Bence. A meghívott vendégünk Kucsera Melitta, akivel majd Bence fog beszélgetni, és a téma az pedig az, hogy a luxus és a prémium hogyan és mennyire vonza a Z-generációt, illetve hogyan állnak a luxushoz. Egyáltalán mi a luxus a Z-generáció számára? Itt folytatjuk.
Rebrief.
A Rebriefben vendégünk Kucsera Melitta, kutatásvezető és marketingmenedzser, és az egyik kutatása miatt a vendégünk, amiben azt vizsgálták meg, hogy a fiatalok, fiatal felnőttek hogyan viszonyulnak a luxus termékekhez, prémium pozicionáláshoz, és ebből a kutatásból származó tanulságokat próbáljuk meg összegezni. Köszöntelek, Melitta!
Szia! Köszöntök mindenkit!
2-3 évvel ezelőtt egy feltörekvő esztergomi rappernek az egyik első videójában a sikeres életet egy hófehér 10 éves BMW és egy aranyozott hoverboard jelképezte. Szerinted ez mennyire tükrözi jól azt, hogy mire vágynak a fiatalok, vagy hogy szerintük mi a sikeres élet, vagy a tehetős életnek a kelléke?
Amiket most itt az előbb leírtál, azok a látható fogyasztásnak a megjelenései, legyen az a BMW, vagy az aranyozott hoverboard, és az fontos megemlíteni, hogy ennek a Z-generációnak nagyon fontos ez a látható fogyasztás, hiszen a saját identitásuknak a reprezentálódása lehet ez. Amit a kutatásban láttunk, az az, hogy a mindennapi életben az abszolút luxust az a magánrepülőgép jelentette, külföldi ingatlan, belföldi penthouse, saját nyaraló, házi lift, vagy éppen egy luxusautó, egy luxushajó, illetve még a gyémántékszerek kerültek említésre. Viszont ezek a megfogható tárgyi javak mellett megjelentek vágyott exkluzív élmények is, és itt olyanok szerepeltek, mint például a földkörüli extrém exkluzív utazás, vadászképpel való repülés, delfinekkel úszás, vagy éppen csak a személyi testőrnek a felbérlése, illetve még említettek olyan extrém adrenalin szintet megemelő tevékenységeket is, amelyeket az ember nem tud minden nap kipróbálni, és így egyfajta különlegességet tud csempészni az embernek az életébe.
Kicsit akkor lépjünk egyet vissza, rajzoljuk meg ezt a gazdag és sikeres ember perszónáját, legalábbis így a fiatal felnőtt válaszadók szerint.
Azt láttuk, hogy két alak különült el egymástól. Az első alak, az első megszemélyisített forma jellemzően középkorú férfi volt, aki nagyon sikeres, vagyonos, elegáns, kifinomult, miközben divatos megjelenésű, üzletemberként tevékenykedik Amerikában. Szabad idejét tekintve golfozik, vitorlázik, elszaparált helyen, a gazdag negyedben lévő luxus villájában él, amely egyszerre modern és művészi, a garázsában pedig több luxusautója is parkol. ez volt az egyik karakter. Ezzel ellenkező luxus karakter is körvonalazódott, aki sokkal fiatalabb, kevésbé a saját sikereinek köszönheti a kiváltságos anyagi helyzetét, sokkal kevesebb munka is van mögötte, és lazább, szembetűnőbb módon képviseli a luxust.
Látványosan drága öltözetet visel, vagy drága karórákat?
Így van, hogy nagyon kiélezi például a márkákra a hangsúlyt, illetve az a presztízsjavakra úgymond. És egyébként ez a két leírás a régi és az új luxusnak a megjelenését jól reprezentálja.
Ahogy ezeket a personákat leírtad, meg elmondtad az ismérveiket, az egyikről mondtad, hogy idősebb, meg ilyen elszeparáltabban is él, a másiknál ugye megjegyezted azt, hogy nem a saját lábán, nem a saját érdemei alapján ért el azt a fényiző élet stílust, amit elmondtál. Ezek a karakterek, mondhatjuk-e azt, hogy ambivalensek, vagy pedig egyszerűen igazából egyértelműen pozitívak a válaszadók számára is, és vágyott karakterek, vagy van bennük azért egy ilyen ellenérzés, hogy hát azért ez már egy ilyen idősebb, gazdag ember, vagy hát azért nem érdemelte ki igazából. Mennyire pozitívak vagy negatívak ezek a karakterek?
A régi luxusnak a megjelenése iránt szerintem többnyire pozitív volt az attitűd, míg az új luxust képviselő fiatalabb karakter, akivel egyébként az influencereket is azonosították. Afelé már sokkal ambivalensebb volt a viszonyulásuk a megkérdezetteknek, mert kétségbe vonták a hitelességet, hiszen nem saját magának teremtette meg az anyagi helyzetet, illetve sokaknak ez így szembetűnő, hogy nagyon látványosan képviseli a luxus életet.
Még egy érdekes ellentmondást fedeztem fel a kutatásban, amikor így a beszámolót olvastam róla a kubit.hu-n. Ez pedig az volt, hogy az egyik jellegzetessége az a felesleges dolgoknak a fogyasztása, a feleslegesség, és ez azért volt nekem érdekes, mert hogy a válaszadók korosztályra szokták azt mondani, hogy érdekli, meg fontos neki a fenntarthatóság. Miközben a felesleges fogyasztás, hát az sok minden, de az biztos, hogy nem fenntartható, és egyáltalán nem környezetbarát.
Itt a feleslegesség alatt talán azt értették, hogy az már tényleg luxusnak minősül, amikor már nem azért, nem a szükségszerűségért vásároljuk meg az adott terméket vagy szolgáltatást, hanem csak hogy legyen, sokszor szinte funkció nélkül. De amit említettél, a fenntarthatóság igenis nagyon fontos az égenerációnak, és a jövőben csak még nagyobb relevanciát fog szerezni a téma. A luxusra levetítve pedig, hogyha nézzük a piaci trendet, akkor azt látjuk, hogy az elsődleges piac mellett a másodlagos használt termékeket felölelő piac is virágzik, ami ugye a fenntarthatóság jegyében egy pozitív elmozdulás, és nagyon érdekeltek ezen a piacon a fiatalok. És ez részben ugye összefüggésben áll a körkörös gazdaságnak a tudatos kialakításával, illetve hogy az Z-generáció szeretné csökkenteni a divatvilágnak a negatív hatását a környezetre, ami ugye a fast fashionnél megvalósul erősen.
De hogyha a használt BMW-re gondolunk, ott azért a fő motiváció az, hogy ez egy vonzó márka, vagy egy vonzó tárgya ennek a korosztálynak a számára, nem a fenntarthatóság és a körkörös gazdaság, hanem sokkal inkább maga a márka.
Igen, itt nem is az autóra irányult a válaszom, hanem például a személyes luxus cikkek, például ugye a designer kézitáska legyen az, vagy tervezői ruhák, amiknél ez inkább megjelenik. De egyébként volt egy olyan kérdés is, hogyha marketing menedzserek lehetnének a fiatalok egy luxus márkánál, akkor mit változtatnának, és például ezt említették, hogy a kommunikációban sokkal erősebb hangsúlyt fektetnének a társadalmi felelősségvállalásra, belecsempésznének aktualitást a marketing üzenetekbe, szóval én úgy érzem, hogy fontos téma számukra.
Azt érzékeltem, így a kutatás összefoglalóból, hogy alapvetően azért ugye ezeknek a fiatal felnőttek számára, ami luxi, az gyakorlatilag mindannyiuk számára vonzó, és ambicionálja, hajtja őket, miközben azért korábban, ha valaki a gazdagságot feltűnően kifejezte, az egy kicsit ilyen párvönűnek, ilyen új gazdag magatartásnak, rossz értelembe vett ilyen fölkapaszkodott vállalkozónak, meg ilyeneket lehetett hallani róluk, így viselkedő emberekről. Ez mennyire van meg? Elkopott ez a hozzáállás, és ma már ami luxi, az egyértelműen jó, vagy még mindig van egy ilyen ambivalens érzés a prémiumoskodással és a luxuskodással szemben?
Abszolút még mindig jelen van. Hogyha nézzük, ugye 1995 és 2010 között született fiatalokat kérdeztem meg, és ami teljesen észlelhető volt, hogy ketté szakadt az idősebb és a fiatalabb Z-generációnak a vélekedése a dologról. Amíg a fiatalabbakra inkább jellemző volt a materialista attitűd, és szívesen követnek is influencereket, találkoztunk emellett igencsak kritikus hangnemmel is, kifejezetten az idősebb Z-generációs tagok körében, ugyanis ők megemlítették a hitelesség kérdését, hiszen egyre nagyobb teret nyernek például a hamisítványok, illetve maga a hamis luxus képe a digitális médiában, hiszen tudjuk, hogy az influencerek is nagyon erősen arra törekednek, hogy luxust reprezentáljanak, és sokszor azonban ez nem igaz. Általánosságban pedig azt tudjuk elmondani, hogy a fókuszcsoport résztvevői nem találták annyira szimpatikusnak a magas szintű feltűnősködést. Szerintük az igazi szűk elit sokkal kevésbé mutatja kifelé a luxust, inkább zárkózott közegnek azonosították a valódi elitet.
Összegezve, márka kommunikáció tekintetében mi lehet a tanulság? Milyen típusú márkáknak érdemes prémium pozicionáláson gondolkodni, valamiféle luxus érzetet képviselni, és melyek azok a márkák vagy termékkategóriák, ahol ez teljesen fölösleges és irreleváns dimenzió?
Volt egy szakirodalom, ami úgy fogalmazott, hogy a luxus márka olyan, mint egy világító torony. Az erejét az adja, hogy mennyire látható. És azért is fontosak például a különböző márkajelzések,